Voilà au ban sabbat. Ok. Voilà au ban sabbat. Ma a mentális megkötözöttségtől való szabadulásról szeretnék beszélni. És arról az állapotról, vagy hogy hogyan jutunk el arra az állapotra, amikor a gondolataink szabadok tudnak lenni. Valóban szabadok. Oké, úgyhogy hagyj olvassak föl kezdésként, csak jó, lesz jó pár ige versünk, de kezdésként János evangéliumából, a 19. fejezetből, 17.-18. vers. Azt mondja, Jézus maga vitte a keresztfáját. Kimentek a városon kívül, a Koponya nevű helyre, amelyet héberül Golgotának neveznek. Ott Jézust a keresztfára szegezték, ugyanakkor két másik férfit is keresztre feszítettek, egyiket Jézus jobb oldalán, a másikat a bal oldalán. És ami nekem nagyon érdekes, ez az, maga a kép, csak lehet, hogy voltál már ott Jeruzsálemben, nekünk megadatott egyszer, pár évvel ezelőtt, hogy elmenjünk. És tényleg, ha ránézel messziről arra a dombra, ahol Jézus keresztre lett feszítve, az tényleg úgy néz ki, mint egy koponya. Tehát olyan a formája. Ránézel, és nagyon, nagyon hasonlít egy emberi koponyára. És számomra hihetetlen, tehát, hogy Jézus egy olyan helyen lett megfeszítve, ami egy emberi koponyára hasonlít. Mert nézhetne ki úgy, mint egy láb, vagy nézhetne úgy ki, mint nem tudom mi. Tehát fül, könyök, kéz. De tényleg, ha ott lettél volna aznap, amikor Jézus megfeszítik, akkor még a környező épületek sem lettek volna, mert ez Jeruzsálemen kívül van. Ma már a környékben van építve meg minden, de akkor tényleg teljesen kívül volt Jeruzsálem falain. És akkor ezt láttad volna, hogy három kereszt egy emberi koponyán. Tehát három kereszt egy emberi koponyán. És hogy ez egy jó kép arra, hogy mi kell ahhoz, hogy egy embernek valóban szabad legyen a gondolkodás és az elméje. Nem jó finesz, nem intelligencia, nem nagy ismeret vagy nagy tudás, vagy tudálékosság, hogy én mindent elolvasok, és mindenhez hozzá tudok szólni, és nagyon okos vagyok, és tele vagyok információval, hanem egy ember gondolatai, és ott benne Jézus Krisztus keresztje, és megváltása. És ez kell ahhoz, hogy valakinek a gondolatai meg legyenek szabadítva. Úgyhogy Jézus nem csak azért jött, hogy örök életet adjon nekünk, és legyen majd egy örök életünk ő vele, hanem azért is, hogy legyen egy győzedelmes életünk még itt a Földön. Oké? Győzedelmes nem az, hogy soha nem leszel második, ha indulsz egy versenyen, vagy te mindig a győztes csapatban leszel, amikor focisztok, vagy játszotok, vagy kártyáztok, vagy mit tudom én, hanem győzedelmes élet belül, a gondolataidban. Oké? Úgyhogy annak ellenére, hogy és erről is sokat beszéltünk, szinte minden alkalommal említettem. Annak ellenére, hogy meg vagyunk mentve, meg vagyunk váltva, attól még, és azt, hogy a mennybe megyünk, attól még lehetek megkötözött. Oké? Tehát lehetek megkötözött. És azt mondanám, hogy annyira tudsz szabad lenni, amennyire az elméd szabad. Oké? Tehát csak annyira tudsz szabad lenni az életedben, és ebben az életben, amennyire az elméd szabad. Mindegy, hogy azt mondod, hogy arra lófrálsz, amelyre akarsz, annyi pénzed van, bármire tudok költeni, vagy bármit megtehetek, erős vagyok, fiatal vagyok, vagy mit tudom én, idős vagyok és bölcs vagyok, tapasztalt, úgyhogy engem meg már nem lehet rászedni. Tehát nem, annyira lehet szabad, amennyire az elméd szabad. És Sátán 1 Mózes 3-ban fogságba ejtette az emberiséget. Ez az első emberi történet. És nem bombával, Nem fegyverrel, nem szúrószerszámokkal, késsel ejtett fogságba, nem volt semmilyen agresszív fegyvere Sátánnak, amivel fogságba ejtett volna bennünket, vagy az emberiséget. Nem. A hazugság volt az. A hazugság. Hazugsággal ejtette fogságba az embert. Oké, Sátán első szava az emberhez az volt, hogy csak ugyan azt mondta Isten. Csak ugyan. Tényleg azt mondta Isten. Tehát mielőtt legyőz téged Sátán, előtte le kell fegyverezzen. Oké? És a lefegyverzés az azt jelenti, hogy megfoszt az ő szavától. Nem az, hogy eldugja a Bibliádat, vagy elejted, vagy kiöntöd a kávét, és nem tud többet olvasni. Hanem megfoszt a Bibliát innen bentről. Ha egyáltalán került ide be bármi a Bibliából, természetesen. Oké? Tehát, de hogy megfoszt, lefegyverez hazugsággal, és Isten a szavát, vagy más szóval parancsát, vagy más szóval megbizatását odaadta nekik, az embernek, és Sátán jött, hogy tényleg azt mondta? Valóban azt mondta? Csak ugyanazt mondta? És az első, amit kiiktatott, az, hogy megkérdőjelezte Isten szavát. Megkérdőjelezte Isten szavát. És amint lefegyverezte őket, már győzött is. Abban a pillanatban már le is győzte őket. És Jézus pedig, aki Istennek a testet töltött szava, oké, tehát Jézus Istennek a testet töltött szava, mert ő, ha János evangéliumát olvasod, az első fejezetet, ott az igéről beszél, mint Jézusról. Tehát Isten testet töltött szava, János 1.14-ben van ez, hogy Isten testet töltött, vagy az ige testet töltött, és közöttünk lakozott, vagy másik fordítás, ami nagyon tetszik, hogy beköltözött a szomszédba. Tehát, hogy ide költözött közénk Istennek a szava, aki kezdetben ott volt, még a legelején, de ő aztán 2000 évvel ezelőtt beköltözött közénk, és emberré lett, és aztán meghalt értünk a kereszten. Oké, tehát Istennek a testet töltött szava eljött, hogy legyőzze Sátánt. Tehát az a szó, amit megkérdőjelezett Sátán ott az első történetben az emberrel, aztán Istennek a szava megjött, és azért jött el, hogy elvegye ezt az átkot rólunk. Hogy szabaddá tegyen bennünket. Oké? Hogy örök életet adjon, és visszaadja azt az igazságot, ami megszabadít minket. És Jézus pontosan ezt tette a kereszten, mikor ott volt fönn a kereszten, és a halála után átszúrták őt egy dárdával, megnézve, hogy tényleg halott-e már, vagy nem tudom. És vér és víz omlott az oldalából. Egy koponya formájú hegyen. Oké, vér és víz. Tehát eljött, hogy megszabadítsa az elménket. És János 8.32, ugye azt mondja, ezt is sokszor mondtuk már, azt mondja Jézus, akkor majd megismeritek az igazságot, és az igazság pedig megszabadítiteket. Úgyhogy három dologról szeretnék beszélni. Ez már ilyen divattá vált, három dolog. Három pont. Nagyjából mindig három pont van. Oké, tehát három fontos dologról szeretnék beszélni nektek, amit meg kell értsünk a gondolatainknak a szabadságáról. Három nagyon fontos dolog is. Az első, amit meg kell értsünk. Meg kell értsük, hogy az elménk a fő csatatere a jó és a gonosz harcának. Az elménk. Oké? Az elméd. A te elméd. Tehát mikor szellemi harcról beszélünk, meg ellenségről, ugye, mert Jézus is többször említette ezt a szót, hogy ellenség, meg vádló, meg ördög, meg Sátán, de ellenség. Tehát van ellenségünk. Ezért beszélt Jézusról, mert van ellenséged. És támadni fog. Támadni fog. Az ellenség támad. De tudnunk kell, hogy a fő csatatér az nem az, hogy kilukadt a gumit a biciklin, vagy mit tudom én, megromlott az élesztő a hűtőbe, és nem tudsz sütni, vagy mit tudom én, tehát apró bosszantó dolgok, tehát nem ez a csatatér, hanem a gondolataink a csatatér. A gondolataink. 2 Korintus 10. 3., 4., 5. vers. Azt mondja, mert igaz, hogy ebben a testben élünk, de nem közönséges fegyverekkel harcolunk, ahogyan az emberek szoktak. A mi fegyvereink nem emberalkott eszközök, hanem szellemi fegyverek, amelyek Isten ereje által hatásosak. Ezekkel le tudunk rombolni minden büszke erődítményt, amelyet az ellenség azért épített, hogy Isten igazi megismerését akadályozza. Le is rombolunk minden emberi okoskodást és vitatkozást, és fogjul ejtünk minden gondolatot. Tehát fogjul ejtünk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjen a Krisztusnak. Tehát nagyon-nagyon gyakorlati lesz ez a mai. De komoly az elméleti háttere is. Oké? Tehát lehet, hogy újra meg kell majd hallgasd. Hála Istennek, hogy fönt van a Facebookon is, fönt van a YouTube csatornán, meg a weblapunkon is fönt van, tehát meg lehet hallgatni. Nyugodtan hallgasd újra, meg újra. Tehát elképesztően fontos. És a jövő hét az is nagyon-nagyon fontos lesz. Itt az érzelmeinknek a gyógyulása, és erről fogunk beszélni. A sebekről, amiket kaptunk. És aztán a legutolsó üzenet a sorozatban, 2 hét múlva, az lesz a szabadító Isten tisztelet. Tényleg fogunk imádkozni azért, hogy szabaduljunk meg dolgoktól. Ja, úgyhogy, de mai az elképesztő. Tehát ez a 2 Korintus 10, tehát Pál azt mondja, hogy háborúban vagyunk. Háború zajlik a gondolataink ellen. Nem csak az enyém, a tiéd ellen is. És ezért azt mondja, minden gondolatot fogjul kell ejtsünk a Krisztusnak való engedelmességre. Tehát minden gondolat, ami nincs fogjul ejtve, az téged ejt fogva. Tehát ha nincs fogjul ejtve, akkor az téged ejt fogva. Ha nem ejtetted fogjul azt a gondolatot, akkor már fogjul ejtett téged. Oké, tehát Pál azt mondja itt, hogy háborúban vagyunk, de nem test és vér ellen. Tehát nem, mint ahogy mi a suliba, hogy volt vita, akkor ez volt a szlogán, hogy jó, akkor gyerünk ki a sarokra. Tehát ez volt a helyszín. Akkor sarkon találkozunk. Aztán valaki jött, valaki meg a másik irányba indult el, megkerült a tömböt, és ment a villamos megállóba, mert nem mert kijönni a sarokra. De nem hús és vér ellen van itt harc. Oké? Tehát nem húsvér emberek ellen megy a harc. Nem testi harc van, hanem szellemben történő harc van. Ahol lerombolunk gondolatokat. És a kötelék, tehát a megkötözöttség, a kötelék, azt tudod mi? Az gondolatoknak az erődítménye. A kötelék, ami megkötöz téged és engem, az gondolatokból áll össze. Hogy te mit gondolsz azon a területen? Mit gondolsz amazon a területen? Mit gondolsz magadról? Mit gondolsz egy eseményről? Hogyan gondolkodsz egy körülményről? Történik valami, bum, és legördülő menőbe jön 8 gondolat. Nem is gondolkodsz rajta. Automata. És ez meghatározza az összes reakciódat, döntésedet, érzelmedet azzal az eseménnyel kapcsolatban. Már nem is gondolod. Egy gondolati erődítményed van. Különböző eseményekre az életedben. Oké? Tehát, és ez kötelék. Ha félelmed van, ha depressziód van, ha vágyaid vannak, ha haragod van, ha függőséged van, a problémád a gondolatoknak az erődítménye. Nem nikotin, nem pornográfia, nem mit tudom én, gyógyszerek, vagy kábítószer, vagy alkohol, nem ez a probléma. A gondolatok erődítménye a probléma. Oké? Gondolatok erődítménye. Tehát tényleg nem a szerrel van a probléma, hanem ahogy a szerről gondolkodik valaki, amit szed. Ja, a probléma nem a körülményeiddel van, hanem ahogy gondolkodsz arra a körülményről, amiben éppen vagy. Oké? Tehát a probléma nem a múltaddal van. Nem. Habár lehet, hogy tragikus az az esemény, ami történt. És persze, ez probléma. De hogy tudsz tőle szabad lenni. Tudsz tőle szabad lenni Krisztusban. Megadja a szabadságot. Mert tudsz Istennel együtt gondolkodni a múltadról is. És azokról az eseményekről. Oké, tehát a kötelék egy gondolat erődítmény. És Pál azt mondja, hogy minden gondolatot fogjul ejtünk. Emlékeztek a szó, amit mondtam, a görög szó az a, amikor így megszúrsz valakit a Dárda hegyével. Ez a Dárda hegye. Tehát tudjátok, mint a rajzfilmekben van, ahogy fogjul ejtenek valakit, akkor megy a katona a Dárdával a fogoly mögött, és akkor irányítják, és akkor oda be, ide be, erre, arra, amarra. Oké, tehát ez a fogjul ejtés, ez a szó. És tehát azt mondja, hogy ejtsünk fogjul minden gondolatot, tehát szegezzük neki a dárdánknak a hegyét. Oké? Minden gondolatnak szegezzük neki a Dárda hegyét. Tehát mindegyiknek, oké? Tehát minden gondolatnak neki szegezzük a Dárda hegyét, és Krisztusban hallgatjuk meg. Tehát ez azt jelenti, hogy itt egy gondolat, most tudom, hogy ez nem biztos, hogy megy, lehet, hogy még ki se próbáltad, de minthogyha, tehát jön egy gondolat, és azt mondod, hogy oké, Krisztus hogyan gondolkodik erről a gondolatról? Vajon egyezik-e azzal, amit ő mond, vagy ahogy ő látja? Ez jelenti azt, hogy fogjul ejtem. Hogy úgymond fogjul ejtem, és oda vezetem Krisztus elé, hogy oké, akkor most süssön rá a nap. Süssön rá a világosság arra a gondolatra. Világítsa meg Jézus, az ő igazságával azt. Mert nem mindegy, hogy most hazugságot hiszek el, vagy igazságot hiszek el ebben a helyzetben, vagy abban a helyzetben, vagy amabban a helyzetben. Akit fogjul ejteni, és odavinni, hogy engedelmeskedjen Krisztusnak. Tudod, mi az a, hogy fogjul ejteni, hogy engedelmeskedjen Krisztusnak. Az engedelmeskedni szó, az a hypo akuo, görög szó, ezt mindenki tudja. Egyébként utána tudsz nézni könnyen. Tudod, mit jelent ez? Hypo az alatta lenni, akuo az hallani. Alatta hallani. Tudod, mit jelent ez? Hallgatni valakire. Nem hallani, nem meghallani. Ó, hát én sokat hallom az igazságot. Minden nap meghallgatok 8 üzenetet. Bocsánat. Hallgatsz-e az üzenetre? Nem mindegy, hogy meghallom az üzenetet, vagy hallgatok-e az üzenetre. És hallgatni valakire, vagy valamire, az az engedelmesség. Amikor megteszem azt, amit hallottam. Oké? Tehát nem csak meghallani, hanem engedelmeskedni. És azt mondja, hogy fogjul ejteni, hogy na mit hallgat? Hogy hallgat-e Krisztusra? Oké, fogjul ejteni Krisztusnak. Hihetetlen, nagyon jó. Én legalább élvezem, gyerekek, tehát 8-szor kiráz a hideg, tehát jó, ez az adrenalin fröccs, 8-szor egy üzenet alatt. Tehát minden gondolatnak neki szegezzük ezt a dárdát, és meg kell hallgatni, hogy mit mond róla Jézus. Oké, tehát sem egy gondos, mit mond róla Jézus. Így tudjuk szabadon élni az életünket. Lehet, hogy fölmegy a pumpa, és hülyeséget csinálok ezzel a gondolattal. De akkor visszatérek hozzá fél óra múlva. Vagy visszatérek hozzá egy óra múlva, vagy lefekvés előtt. És lerendezem, és átgondolom, és megengedem, és oda vezetem Krisztushoz, hogy ő mit mond erről. És hogyha azt mondja, hogy na, ez gáz volt, meg ez hazugság, akkor azt mondom, bocsáss meg, Uram, és hogyha ebben az egészben mondjuk még ott volt a feleségem, vagy a gyerekeim, akkor oda megyek hozzá, és bocsáss meg. Mert egy hazugságnak bedöltem, felment a pumpa, és olyan voltam is. De oda vezettem Krisztushoz, és Jézus azt mondta, hogy az egy hazugság volt. Ja. Oké, tehát így tudjuk szabadon élni az életünket. Tehát a, tehát a kötelék az gondolatoknak az erődítménye. Gondolatoknak a rendszere, érveknek az erődítménye. Ezek azok a gondolatok, amiket Sátán, az ellenségünk elültetett az elménkben. Az elmúlt 5 évben, 10 évben, 15 évben, 20, sőt a megtérésed előtt rengeteg hazugságot rakott be. Rengeteg hazugságot rakott be. Csak azért, hogy ezek ilyen jó kis taposóaknák legyenek, vagy eltorzítsák majd, amikor Isten szól hozzád. Tehát folyamatosan, tehát mennek a hazugságmagok, ültetve vannak. Ez arról szól, hogy ne érts egyet Istennel. És így tesz minket rabokká, és rengeteg ilyen erődítmény van az életünkben. Tehát én 16 éves koromban kezdtem el dohányozni, és nem kocadohányos voltam, rendesen dohányoztam, nem tudom milyen mennyiség a rendes, de tehát dohányoztam. Tehát reggel fölkeltem, az első az volt. Gyorsan lefekvés előtt is, mert azért sok óra eltelik a lefekvés és a felkelés között, tehát nehogy már nikotin nélkül éljen az ember, ugye, tehát éhes volt a szervezetemre. Aztán tehát olyan 20-21 éves korom között tértem meg, és elkezdtem nagyon hamar pár hónapon belül a bibliaiskolába járni, és úgy szünetekbe mentünk ki a néhány bibliaiskolás társammal a sarokra dohányozni. Tehát mi ott töltöttük a szünetet az órák között, hogy dohányoztunk. És tehát most nem úgy beszélek róla, hogy ez ilyen fú, de mekkora óriási nagy bűn. Csak kötelék. Oké? Tehát függőség, kötelék. És ugye aztán ott volt a virággal való kapcsolat, nagyon ő is tudta, hogy dohányzom, és utálta, bűzlöttem tőle. Aztán egy ideig, tehát volt egy idő, amikor sikerült leszoknom 2 hónapig, de sokkal tovább elhitettem vele, hogy én le vagyok szokva, de aztán visszajött, de lebuktam, tehát. És aztán az esküvőnek úgy mentünk neki, hogyha nem is tudom már, mit mondtunk be. De hogy Isten meg... Ja. És leszoktam, de nem azért, mert féltem, hanem mert előtte is egy csomószor, mert bennem volt a vágy, hogy leszokjak. Tehát függő voltam. Tehát fügtem tőle, és rossz volt, és nyilván köhögtem volt, ez a folyamatos ilyen kis hurutos köhögés, tehát zavaró volt az egész, de függőségem volt. És tehát milyen már, hogy reggel fölkelsz, tudod, kávé, biblia, meg cigi. És akkor, thank you, Jesus. És nézem, mert ugye a Dunaparton laktunk, ott a parlamentet meg a Dunát lehetett látni, és tudod, kint az ablakba kitárt ablak, és akkor ott nyomtam. Tehát, hogy olyan furcsa volt. És hát akkor nem volt furcsa, de mindegy. Tehát, hogy ilyen, na úgyhogy, úgyhogy rövidebb időszakokra sikerült így leszoknom akaraterőből, de tudtam azt is, bennem volt nem csak az, hogy szabad akarok ettől lenni, hanem az is, hogy nyilván én tudtam az elhívásomat, hogy vezető vagyok, leszek. Tehát ezt a vágyat a szívembe tette, és azt mondta, hogy ez így nem lesz hiteles. Tehát cigi ott lóg a számban, vagy tehát függő vagyok dolgoktól, az nem fog engem hitelessé tenni. Tehát, hogy ezt le kell rendeznem Istennel, meg kell szabaduljak ettől. És aztán olvastam egy könyvet, a Szabadító című könyvet. Nem tudom, hogy lehet-e még kapni, de ez egy nagyon jó könyv ebben a témában. Már nem a dohányzás, hanem egyáltalán a szabadulás, meg ez a szellemi háborúság. Én azt gondolom, hogy nagyon kiegyensúlyozott könyv. És tehát többször megpróbáltam ezzel a könyvnek a segítségével, és van benne a végén egy, nem tudom, 20-30 oldal, így a lépések, 10-12 lépés, azt hiszem, ami És beletellett egy éjszakámba, még így imádkoztam felőle, meg végigmentem a lépéseken, végigelmélkedtem ezt a folyamatot, a szabadulást, és végig idegesített az, hogy van egy teli doboz cigim, tehát miért most kell nekem leszoknom, mikor még tele van a doboz? Tehát miért nem úgy, amikor üres már, és akkor nem veszek újat? De, és reggelre, tehát a végére eljutottam arra, hogy reggelre azt mondtam, hogy én már nem dohányzom, és ez volt a kulcs. És ide akarom kivinni a dolgot, a gondolatra. Hogy eddig évekig dohányoztam, és dohányos voltam. De reggeltől kezdve ez a gondolat volt bennem, hogy én nem dohányzom. És amikor jött a kísértés, akár a kollégákon keresztül, vagy másokon keresztül, tudod, mert mindig szoktunk, tehát megkínáltak, akkor tudod, azt mondtam, hogy kimondtam ezt a gondolatot, hogy én már nem dohányzom. Én már nem dohányzó vagyok. Nem, mostantól kezdve nem dohányzom. És a nikotin még kiabált, de akkor is azt mondom, hogy de nem dohányzó vagyok. És ez volt a kulcs. Tényleg ez volt a kulcs. Hogy úgy gondolkodtam magamról, hogy én már nem dohányzó vagyok. És ez volt, hogy azt akartam, tehát nem, Isten azt akarta, én azt akartam, mint ő, de Isten azt akarta, hogy úgy lássam magam, ahogy ő teremtett engem. Tehát édesanyám méhébe nem cigarettáztam, oké? Okay? Tehát Istennek a képe rólam, az nem a cigis balú. És hogy tudod, amint tudsz így gondolkodni, onnantól kezdve már a nikotin már nem lényeg. Nyilván ki kell tisztulni a szervezetből, de nem lényeg, hanem az a lényeg ebben az egészben, hogy hogyan gondolkodsz magadról. Tehát hogyan gondolkodsz magadról? Úgyhogy amikor rám jött ez a cigis feeling, ugye már az ember kávét iszik, vagy reggel kilépsz a kapun és mész a villamos megállóba, így mentem dolgozni, vagy suliba, és akkor megvolt. Tehát minden ponton a városban, tehát megvolt a cigis pont, tehát hogy hol gyújt rá az ember, és reflexből jött elő. És, de akkor ezt kellett mondani, hogy én nem dohányzó vagyok. Én nem dohányzó vagyok. És ez megváltoztatta az elmémet arról, hogy ki vagyok. Oké? Okay? És megszabadultam. Tehát a probléma az nem a nikotin volt, hanem egy gondolat. Ráadásul mérgezett gondolat. Egy erődítmény. Oké, okay, erről beszélünk, erődítményről, amit le kellett rombolni. Oké? Okay? Oké? Okay? Ez érthető? Szuper. Tehát nem oldhatsz meg testből egy szellemi problémát. Nem lehet. Mikor ezen próbálkozol, akkor a rossz ellenséget a rossz fegyverrel próbálod legyőzni. Nem fog menni. Tehát mi vagyunk az elménknek az őrizői. Oké? Okay? Tehát mi a saját magunk elménk. Tehát nem az ördög, és nem Isten dönti el, hogy hogyan gondolkodsz. És hogy mit gondolsz. Nem. Te döntöd el. Te döntöd el, hogy mind gondolkodsz. Mi döntjük el. Úgyhogy meg kell értsük, az elménk egy csatamező. Oké? Okay? És ahhoz, hogy megszabaduljak, az első lépés, hogy Jézushoz oda vezetni. Fogjul ejteni. Tehát, hogy Jézus legyen az ura gondolataimnak. Jakab 4:7 azt mondja, adjátok hát oda magatokat Istennek, és engedelmeskedjetek neki. Ugyanakkor álljatok ellen a sátánnak, és ő el fog futni tőletek. Oké, tehát először Istennek kell megadjuk magunkat. Az ő uralma alá kell beállnunk. Ez az engedelmeskedni szó, ez más, mint ez a másik volt. Mert van, két szót fordítanak a görögből engedelmességre, és meg nem mindegy, hogy melyiket használják, mi meg azt olvassuk, hogy engedelmesség. Oké, okay. Először azt mondtam nektek, hogy ez a hypoakuo, az, hogy alatta hallani. Tehát hallgatni valakinek a szavára. Ez az engedelmeskedés, ez a hypotasso, ez egy ilyen katonai kifejezés, beállni valaki alá. Tehát beállni valakinek az uralma parancsa alá. Oké? Ezt jelenti ez a szó. És azt mondja, hogy adjátok át oda magatokat Istennek, és engedelmeskedjetek neki. Tehát álljatok be az ő parancsa alá, az ő tekintélye alá, az ő uralma alá. Oké? Tehát ez kell. És így, azt folytatja, így ellene tudtok állni az ördögnek, ha már jó helyen állsz, Isten uralma alatt, akkor már ellen tudsz állni, és amikor ez megvan, akkor ő el fog futni. Nem is kell kergetni, nem is kell hátba rúgni, semmit nem kell. Ő el fog futni. Oké? Ő el fog futni. Úgyhogy döntse el Jézus az én gondolataimat. És ezt jelenti, hogy fogjuk lejteni a gondolatot, hogy ő eldönti. Tehát ő eldönti, hogy mit adja az impulzus, és én eldöntöm, hogy kire hallgatok. Oké? Krisztusnak engedelmeskedem, vagy sem. Második dolog, második pontunk. Meg kell értsük, hogy Isten szava szellemi fegyver. Tehát meg kell értsük, hogy Isten szava szellemi fegyver. Tehát a Bibliád, ami ott van alkalmazásban a telefonodon, vagy papírformájában, az egy hatalmas fegyver. Isten szava egy nukleáris fegyver. Nem tudom, hogy mondani. Nem tudok olyan jelzőt mondani, amivel ki tudnám fejezni azt, hogy mekkora fegyver van a kezünkben. Oké? Nem egy kurzus a fősulin, vagy az iskolában, és van egy jó kis 80 oldalas, jó kis jegyzeted, és akkor fú, de hasznos lesz az életben, mert annyi jó bölcs dolog és infó van benne, hogy nem, Isten szava egy nukleáris fegyver. Senkinek és semminek a gondolata nem ér fel vele. Ez egy szellemi fegyver, és ezt nagyon meg kell értsük. Efézus 6-ból fölolvassuk, 10-től 17. versig, ezt figyeljétek. Nem semmi. Azt mondja, végül pedig erősödjetek meg az Úrban és hatalmának erejében. Öltözzetek fel abba a teljes fegyverzetbe, amit Isten ad, hogy képesek legyetek ellenállni a sátán minden cselének és ravaszságának. Hiszen mi nem emberek ellen harcolunk, hanem szellemi természetű uralkodók és fejedelmek ellen. A jelenlegi sötét világot irányító hatalmas és gonosz szellemek ellen, akik a magasságban vannak. Ezért szükséges, hogy vegyétek fel, és használjátok azokat a fegyvereket, amelyeket Isten ad nektek. Oké, tehát fegyverek, amiket Isten ad. Így lesztek képesek. Tehát ezekkel a fegyverekkel lesztek csak képesek ellenállni a gonosz napokon, és megtartani az állásaitokat a gonosszal szemben. És figyelj, most elmondja specifikusan, ugye tovább olvasjuk, el fogja mondani specifikusan, hogy mik ezek a fegyverek. Figyelj. Tehát, álljatok erősen, és vegyétek körül magatokat az igazsággal, mint egy övvel. Vegyétek magatokra az igazságosságot, mint mellvértet. Oké? Okay? Legyetek áldan készen rá, hogy a békesség örömüzenetét hirdessétek, ez legyen a saru a lábaitokon. Csuka. Minden körülmények között hordozátok a hit pajzsát, amellyel kivéthetitek a gonosz minden tüzes nyilát. Az üdvösség sisakjával védjétek a fejeteket, vegyétek kezetekbe a szellem kardját, amely az Istennek a beszéde. Oké, ez egyetlen támadó fegyver, ez a kard, Isten beszéde. Oké, de a többi az mind védekező fegyver, de azok is, majd meg fogjátok látni, hogy ezek is gondolatok, igazságok. Oké? Tehát ezek mind gondolatok, és megmutatom most nektek, hogy milyen gondolatok ezek. És fel tudtok öltözni, kicsit gondolkodtok rajta ma este, vagy holnap reggel, és fel tudtok öltözni ebbe a fegyverzetbe. Tehát azt mondja, hogy erősödjünk meg az Úrban. Önmagunkban? Nem. Az Úrban erősödjünk meg. És aztán elmondja, hogyan tegyük ezt meg. Isten teljes fegyverzete. És egyébként a római katonához hasonlítja. Egy római katonai fegyverzethez hasonlítja. Tehát ha megnézel, egy ókori római katonának a fegyverzetét, ruházatát, ez van leírva itt. Oké? Tehát az lehet a kép és a minta, ahogy elképzeljük, hogy miről beszél Pál. Oké? Tehát Isten fegyverzetének a hat eleme. Tehát minden fegyverzet, amire azt mondja, hogy vegyük fel, azok mind gondolatok. Tehát vegyük fel ezeket a gondolatokat. Tehát az első, amit említ, vegyétek körül magatokat az igazsággal, mint egy övvel. Tehát a római katona egy övet rakott maga köré. A dereka köré. Vagy erre a területre. Oké? Tehát abba rakta a kardját is. Tehát ha nincs öv, akkor kardját se tudja beletenni. Nem tudja hordozni. Nem tudott lenni a harcban, a kard nála. Oké? Ami érdekesség ennek a testrésznek, az, hogy mit véd az öv. Melyik testrészt védi? Ezt a részt itt lent, a hasad alsó részét, ahol a szaporodást segítő szerveid vannak, és a beleid, a kiválasztást. Oké? Ahol külön választódik, megy a táplálék, és kiválasztja a szervezetet azt, amit felhasznál, és eljutott a sejtjeidbe, és aztán a salakanyag. Nagyon finoman szólva. Oké? Most nem mondom Balusan, pedig mondhatnám, hogy szar. Oké? Na, szóval, tehát ez az a rész, ahol tényleg ezek a szervek vannak. Nyilván a nőknél több olyan szerv van, ami a sokszorozódás, a szaporodáshoz való szervek. De hogy tehát, mikor Isten szava szerint éled az életed, akkor szaporítod az igazságot. Oké? Akkor, és tudod, mit csinálsz? Amikor Isten szava szerint éled az életed, külön tudod választani a jót a rossztól. Tehát, hogy mi az, ami maradhat, és mi az, aminek mennie kell? Valahova. Gödörbe. Vagy bárhová. Tehát nincs helye bennem. Oké, és az igazság az ebben segít. Ez az öv. Tehát szétválasztod a jót a rossztól, hogy az emésztőrendszerben is. Amikor nem Isten szava szerint éled az életed, akkor tudod, mit csinálsz? A hibákat szaporítod. És a rossz dolgokat fogod választani. Rosszul fogsz választani, hanem az igazság szerint éled az életed. Akkor nem fog jó, akkor a rossz dolgok szaporodnak, és rossz dolgok választódnak ki. Nem a helyes, és a hasznos, és a szükséges dolgok, amire szükséged van. Oké, tehát akkor a hibák szaporodnak, és a hazugságot fogom kiválasztani magamnak. Tehát azt mondja, döntsd el, hogy Isten igéjét használd, tehát övezd föl a derekadat. Az igazsággal. Hogy mi az, amit szaporítasz. Te döntöd el, hogy mi az, amit szaporítasz. És mi az, amit kiválasztasz. Tehát ha nem egyezik Isten szavával, akkor kidobom. Oké? Tehát ha van olyan gondolatom, amivel nem ért egyet Isten, akkor kidobom. Kidobom. Nincs rá szükségem. Nem fogok annak engedelmeskedni. Annak a tekintélyel nem állok be. Mindegy, hogy az apám csinálta így, vagy az anyámtól tanultam, teljesen mindegy. Ha nem egyezik Isten szavával, kuka. Kuka. Különben ugyanazokat fogom, azokat a hibákat elkövetni, amit a szüleim követtek el. Meg az ő szülei. És nekem már nincs is magyarázatom arra, hogy miért csinálom úgy. És miért történnek velem ugyanazok. Hát azért, mert csak egyszerűen átvettem, megtanultam. Oké? Tehát Isten szava. Tehát ha egyezik Isten szavával, akkor befogadom, sőt, tudod, mit csinálok? Akkor a jót fogom szaporítani. Mert átadom másoknak. Átadom a gyerekeimnek. És a jó dolgok fognak átmenni a gyerekeknek. Sőt, másoknak is tudok tanácsot adni ezzel kapcsolatosan, hogy mások látják az életembe, és amikor azt másolják, mondjuk, akkor a jó dolog szaporodik, nem a rossz. Oké, tehát Isten szava, tehát védi. Védi a szaporodást, védi meg a kiválasztást, az emésztést. Védi az öv, az igazság öve. Nagyon érdekes. Oké, tehát fordítva is igaz. Tehát vagy átadom a tévedést, sokszorosítom a tévedést. Ja, lehúzom a másikat. Tehát rombolom a másikat, hazugságot beültetem a másik gondolataiba, és elkezdi a rossz gyümölcsöket hozni. Nem csak én, hanem más is. Oké? Na. Vegyétek magatokra az igazságosságot, mint mellvértet. Ez a másik fegyverzet. Tehát az igazságosság, mint mellvért. Tehát ez a felső testnek a védelme. Oké? Felső test. Ez egy másik igazság. Tehát mik vannak itt az emberben belül? A létfontosságú szervek, igaz? Tüdő, szív, főleg a szív, tehát ha valakit meg akarsz ölni, akkor nyilván, tehát a háborúban akkor a mellkast kell célozni. Vagy el kell távolítani a fejét a testétől, nyilván. De hogy tudod, lőni, tehát a szíven lőni. Tehát a létfontosságú szervek. Halálos seb, akkor ott fölül. És az igazságosságnak a mellvértje az ez, hogy Sátán mindig meg akar rabolni minket a Jézusban lévő örömünktől. Oké? És meg akar rabolni a hitünktől. Hogyan? Károsztatás által. Tehát károsztat minket. Folyton károsztat minket. Azt fogja mondani, hogy nem vagy jó. Vagy nem vagy elég jó. Vagy nem vagy olyan jó, mint a XY. És hasonlítgatod magad. Hogy Isten másokat jobban szeret nálad. Vagy ők másokat jobban szeretnek nálad. Vagy, tudod, és... Jó, hát téged éppen hogy megmentett a Jézusnak a vére. Éppen hogy. De nagyon vigyázz, mert a penge élen táncolsz. Oké, tehát kárhoztató. Elveszi az örömödet a dolgokban, elveszi a hitedet a dolgokban. Oké, tehát a mellvért az ez, hogy számunkra ez a mellvért, az igazságosság mellvértje, hogy Jézus vérének van az univerzumban a legerősebb tisztító hatása. Jézus vére a legtisztább, legtisztítóbb dolog ebben az univerzumban. Nincs más, nincs jobb, nincs nagyobb. És amikor az én bűnöm hozzáér az ő véréhez, ami ki lett öntve a kereszten, tehát akkor a bűnöm eltűnik örökre. Eltűnik örökre. Érted ezt? Eltűnik örökre. És én most már emiatt Isten igazságossága vagyok Krisztusban. Tehát régen az volt, ugye a törvény alatt, hogy a tiszta nem érhetett hozzá tisztátalanhoz, mert mivé vált? Tisztátalan. Tehát a tiszta mindig tisztátalanná vált, ha hozzáért a tisztátalanhoz. Tudod, mi az új szövetség? Krisztus tiszta. Te tisztátalan vagy. És amikor te hozzáérsz Krisztushoz, akkor te leszel tisztává. Te leszel tisztává. Az ő vére legerősebb tisztító hatás az ő vérének van. Oké? És minden alkalommal, amikor emlékeztetsz Sátán a bűnömre, rohadjál meg. Én dicsérni fogom Jézust az ő vére miatt. És nyugodtan mondhatod ezt, és nyugodtan lesz dühös az ördögre, amikor ő próbál hazudni neked, amikor próbál károsztatni. Tudod, azt fogod mondani nyugodtan, hogy én dicsérni fogom Jézust az ő véréért. Sátán, kárhoztatsz, akkor én meg megbüntetlek. Belenyom a nagy órodat Jézus vérébe. Mert emiatt vagyok én tiszta. Jézus vére miatt. És föl fogok állni, és menni fogok tovább. Érted? Na ezt teszed, amikor felveszed az igazságosság mellvértjét. És ezért kell felvennetek. Mert károsztatás az naponta 10-szer jöhet hozzád jogosan is. Mert tényleg bénázunk, mert tényleg elszúrjuk, mert tényleg ügyetlenek vagyunk. Tehát jogosan vádolhatsz. De Krisztusban amúgy meg teljesen jogtelen, mert Krisztusban teljesen tiszták vagyunk. És ezt kell az órába dörgöljük. És ez jelenti azt, hogy fölveszük a mellvért. Tehát figyelj, az üdvösség sisakjával védjétek a fejeteket. Oké, ezek a megváltott gondolatok. A megváltott gondolatok. Istennek a gondolatai. Tudod, olvasod az írást. Az elmém védett azáltal, hogy Isten szerint valóan gondolkodom. Mert az üdvösség miatt, az üdvösség sisakja, az üdvösség miatt már meglettem váltva. Új életem van Jézus Krisztusban. Tehát új gondolatok lehetnek ott benn. Oké, a következő. Legyetek készen rá, hogy a békesség örömüzenetét hirdessétek. Ez legyen a saru a lábatokon. Oké, tehát legyetek készen rá, hogy a békesség örömüzenetét hirdessétek. Ez legyen a saru a lábatokon. Figyelj, ezeknek a katonáknak ilyen nagy tüskék voltak a sarujukba. Mert ezek ilyen falangszokba álltak, a légiósok, tehát beálltak ilyen falat is csináltak a nagy pajzsokkal, majd mindjárt beszélünk a pajzsról, és olyan volt a sarujuk, hogy lejtőn ők álltak fölfelé, tehát minden súly, minden támadás is fölfelé kellett menni és cipelni a fegyvert, és még így is képesek voltak haladni támadólag. Mert olyan tüskéik voltak a saruban, hogy egyszerűen kapaszkodott. Nem tudták csúsztatni őket a földön, mert megkapaszkodott a lábuk, a sarujuknak a tüskéi megkapaszkodtak a földbe. Oké? És ő erről a saruról beszél. Tehát ellen tudsz állni még a lejtő, az ellenségnek még a lejtőn is. Amikor minden csak folyik feléd, érted? Tehát, nem, tehát csak jön szembe veled, tehát hátrányba vagy, úgy érzed, hogy hátrányba, tehát neked fölfelé kell menni. Mindenkinek a lejtmenetben nagyon egyszerű, én meg Krisztusban, ebben a világban, én, tudod, nekem nehéz. Szembe megyek egy csomó dologgal, ami történik. De van egy sarunk. És tudunk haladni előre. És tudod, mit jelent ez gyakorlatilag, hogy az életem nem arról szól, mint ahogy a lejtőn lefelé jövők, hogy pénzt csináljanak. Az életem nem erről szól, hogy pénzt csináljak. Az életem nem arról szól, hogy magamat kényeztessem, és minden igényét kielégítsem, és arról szól az életem, hogy kielégítsem az érzéseimet. Mert mindenkinek erről szól, aki a lejtőn lefelé jön. Az életem nem a hírnévről szól. Hogy legyek én, érvényesüljek, és legyen szavam is. Tudod, az életem arról szól, hogy ezt az Isten dicsőítsem. Az életem arról szól, aki megváltott engem. Az életem arról szól, hogy Jézus Krisztusnak az evangéliuma menjen előre. És tehát ezért ez a békesség örömüzenetének a saruja. Hogy mi azért vetjük le a lábunkat, nem azért, nem magunkért, hogy jobb legyen, vagy az én kis dolgaimat, a projektjeimet, meg az álmaimat megvalósítsam, hogy majd egy olyan fiktív állapotot elérjek, ahol, ó, hát én elvégeztem. Nem lesz. Nem lesz, mert nem erre lettél teremtve. Nem erre lett, Krisztusra való közösségre lettél teremtve, és van egy küldetésed ezen a földön. Ha ez nincs benne valahogy, abba az életbe, amiben élsz, akkor sosem lesz elégedett az életed. Ja. Tehát nem. Olyan lesz az érzés, mikor Smirgnél akarsz csúszdázni. Sok sikert. Tehát tehát ha jó csúszdában vagyunk, az jó megvan kenve olajjal a Szent Szellem, és ez csúszik. Lesz kihívás, lesz nehézség, de tehát nem mindegy. Nem mindegy, hogy milyen álmokat kergetünk. Érted? Tehát, hogy... Tehát csak ezért a célért érdemes élni. A békesség örömüzenetét hirdessétek. Ez legyen a saru a lábatokon. És az ördög szeretné ezt a sarut levenni a lábadról. hogy úgy érezd, hogy igen, fejbe lejtőn vagyok fölfele, de tol le ez a világ. Úgyhogy egyszerűbb nekem is. És akkor mész te is le lejtőn velük. És ezért kell ez a saru. A békesség örömhíre. Ez egy olyan látás, és egy olyan állam a szívedben, ami megtart téged, akár ezekben a nehezebb pillanatokban, hogy miért is vagyok én itt a földön? Miért is élem én az életemet? Tényleg azért, hogy ezért gürcölök, vagy azért gürcölök, vagy ez meglegyen, vagy az meg. Jók az új dolgok, meg jó, hogyha nem aggódik az ember az anyagiak miatt az utolsó héten a hónap. Persze, hogy jó. De hogy az életem arról szól, hogy ezen kattogok állandóan, az nem jó. Békesség örömhírének. Tudod, azt fölvenni a lábamra. Mert az viszont, ha ez van a lábam, az meg fog tartani ezzel a tényleg a lejtő nyomás ellen. Meg fog tartani. Mert Isten ügyében vagyok, és ezt csinálom, és nem a világ ügyében. Úgyhogy tényleg Isten az, amiért élhetek, és lélegezhetek ma. Úgyhogy nem engedek alacsonyabb célt, mint az, hogy őt szolgáljam. Nyilván a nekem adott lehetőségeken keresztül, a nekem adott ajándékokon keresztül, az én körülöttem lévő emberek, tehát nem, most ez nem arról, hogy mindenki költözön Afrikába, meg Indiába, meg mindenhová misszióba, nem erről beszélünk. Hanem ez csak egy látásmód a saját életünkben, ott, ahol vagyunk, akik körül vagyunk, amiben vagyunk, amilyen körülményekben, ahogy Isten megteremtett minket, azzal. Ja. Tudod, ha más a cél, és nem a békesség örömüzenete, akkor tényleg elvisz minket mindenfelé. Elkap és irányít. És ez az, ami ugye a magvető történetében van, hogy az élet gondjai megölik azt a magot, amit kaptál. Tehát itt föllángolok, és aztán eljön a hétfő vagy a kedd, és megfojtotta magot. Az élet gondja. Na, mi két fegyver van? Aztán egy harmadik pontunk. Minden körülmények között hordozátok a hit pajzsát, amelyel kivétetitek a gonosz minden tüzes nyilát. Figyelj, ez nem egy ilyen kis pajzs, ez egy ilyen kis tányér, hanem ez egy pajzs, amivel az egész testedet tudod védeni. Tehát a római katonák falat tudtak létrehozni, sőt, építményt, tehát a második sor fölrakta a pajzsát, és tényleg egy, hogy hívták ezt, teknős béka, vagy milyen formátum, vagy valahogy így is hívták. Még egyszer? Igen. Tehát ez volt az. Tehát a pajzsuk miatt. Tehát az egész testet védték. Egy egész testet védő pajzs. Tehát a tested minden területét védeni tudtad. És ez az a gondolat, hogy hiszem, hogy megváltott vagyok. Teljes egészében. Megváltott vagyok. Ez a gondolat. Hiszem, hogy Isten igazsága vagyok Jézus Krisztusban. Tehát hiszem. Hiszem azt, ahogy Isten gondolkodik én rólam. Hiszem. Érted? Hiszek az igazságban. Hiszek az evangéliumban. Meg az Istenben, az atyánkban és Jézus Krisztusban, és ott a dalunk. Hiszünk. Hisszük. Oké. Vegyétek kezetekbe Szent Szellem kardját, amely az Isten beszéde. Tehát még egyszer mondom. Isten igéje, a Biblia egy nukleáris fegyver. Nukleáris fegyver. Jézus Krisztust Máté 4-ben tudod olvasni, de Lukács evangéliumában is Sátán személyesen támadta meg. Oké? Tehát személyesen is. Jézus már kimerült volt fizikailag, alacsony szinten volt az energiája a testében, mert 40 napja nem evett. Ott volt a pusztában. Oké? És ott lihegett a nyakában a Sátán. De Jézus úgy győzte le őt ott, hogy a Bibliát idézte. Háromszor. A Bibliát idézte háromszor. Tehát a szellemi világban a Bibliánk egy nukleáris fegyver. Oké? Tehát ez képes legyőzni az ördögöt a legrosszabb napodon is. Tehát ezzel le tudod győzni őt a Bibliával. Tehát ez az Istennek a teljes fegyverzete. Hatalmasabb és erősebb bárminél. És ezek mind gondolatok. Mind gondolatok. Csak hallgass meg újra, írjad le ezeket, kirakod, hogy tényleg tanuld meg ezeket. hogy tudj így gondolkodni. Oké? Tehát Isten azt akarja, hogy tegyed ezt minden reggel. Igazság, igazság, igazság. Tehát mindenhová viszed magad, de a felöltözött. Tehát nem mész, felöltözés nélkül nem indulsz el bevásárolni, vagy munkába, vagy iskolába. Tehát felöltözöl. Ugyanígy. Szellemileg felöltözni. És amikor a gondolataid rendben vannak, akkor készen állsz. Készen állsz arra, hogy amikor ott jön, megközelít Sátán, akkor legyőzd őt. Amikor ő a hazugságot be akar ültetni, és egy erődítményt akar felépíteni az életedbe, akkor le tudod győzni őt az igazság által. És aztán még egy írásrész, a harmadik pont előtt, kettő, Isten igének a hatalmára, Zsidók 4.12. Ezt is már rengetegszer hallottátok, biztos vagyok benne. Azt mondja, mert amit Isten kimond, az a szó élő, erőteljes és hatékony. Isten szava élesebb, mint a legélesebb kétélű kard. Milyen belénk hatol, egészen addig, ahol a szellem és a lélek között határ húzódik. Isten beszéde behatol a csontjaink találkozásáig, sőt, a csontjaink belsejébe is. Megítél és szétválogatja szívünk gondolatait és szándékait. Senki és semmi sem rejtőzhet el Isten tekintete elől. Ő mindent tisztán és világosan lát. Tekintete előtt minden és mindenki mesztelen. Ő az, akinek egyszer mindannyian számot fogunk adni. Figyelj, olvashatsz könyveket. Én nagyon szeretek könyvet olvasni. Nem sok időm van rá. De hogy ebben változtatnom kell. Tehát olvashatsz könyveket, de ez a könyv olvas téged. És ez nem mindegy. Hogy te olvasol valamit, vagy ő olvas téged. És nagyon-nagyon jól tud téged olvasni. És nem téved, és lát. És lát téged, és lát minden porcikádat, minden gondolatodat, minden fájdalmadat. Az ördög érdeke az az, hogy a Bibliád az egy porgyűjtő dolog legyen a polcon. Vagy bárhol. Mert az ördög tudja, hogy ha ezt a könyvet olvasod, akkor az be fog menni a gondolataidba, és életet fog adni, és élő lesz, és hatékony lesz ő ellene, és erőt fog adni, és hatással lesz rád, és megváltoztat. Érted? Tehát élesebb, a legélesebb kétélű karnál is. És ez a könyv tudja megmondani neked, meg tudja mutatni a különbséget, a jó és a rossz között, az igaz és a hamis között. Meg tudja mutatni a lelked és a szellemed közötti különbségeket, és nincs olyan teremtmény, aki elbújhatna Isten beszéd elől. Ha bármi nemű ellensége van Istennek, bármilyen démoni erődítmény, ahol lehet azt mondod, én nem vagyok démonikus, de én azt mondom, hogy ha bármilyen munkája van Sátánnak az életedben, meg az enyémben, ha bármilyen, az nem rejtőzhet el Isten igéjéről. Az le tudja leplezni. Tehát mit tesz? Távol tartja tőlünk. Mit tesz? Csak ugyanazt mondta. Ezért ez a taktikája az ördögnek. Kétségbe vonja. Érted? Kétségbe vonja. És azt mondja, két él. Tehát lekaszabolja az ellenséget, de gyógyítja a sebet is. Tehát két éle van. Két éle van. Gyilkos is, de gyógyító is. Meggyilkolja az dolgokat, de begyógyítja a sebeket. Ahogy Zsoltárok 107 mondja a 20. versben. Kiírtuk? Ott van, Peti? Nincs? Van? Van. Elküldte igéjét, meggyógyította. És a sír mélyéről kimentette őket. Oké, tehát az ige hasít is, de gyógyít is. Úgyhogy ez az a fegyver, amivel megnyerhetsz minden csatát az elmédben. És aztán a harmadik, hogy meg kell értsük a biblikus elmélkedést a szellemi háborúhoz. Meg kell értsd a biblikus elmélkedés, hogy mit jelent a meditáció. Meditáció. Valaki erre fölkapja a fejét, valaki meg a fejéhez fog, Úristen, gyülekezetben meditációról beszélni. Ez valami okkult dolog. Igen, az a fajta az okkult, a New Age-es, meg a keleti vallásos meditáció, ez az, igen. De én nem erről beszélek. Tehát, és ez is elképesztő. Zsoltár, első Zsoltár, figyelj, első három vers azt mondja. Boldog és áldott, aki nem jár az istentelenek útjain, nem áll rá a bűnösök ösvényére, és nem ül együtt a gúnyolódokkal, hanem abban leli örömét, hogy az örökkévaló tanítja, és éjjel-nappal azon gondolkodik. Olyan életerős lesz, mint a folyópartra ültetett gyümölcsfa. Idejében hoz gyümölcsöt, s levelei örökké zöldelnek. Bizony, felvirágzik keze alatt minden, amibe kezd. Micsoda ígéret van benne. Elképesztő. Tehát, ha elmélkedsz, azt mondja, ha elmélkedsz Isten szaván, ő tanít téged is, akkor minden, amit teszel, bővölködni fog a kezed alatt. Tehát amikor ezt olvastam, úgy voltam vele, hogy ez képtelenség. Már úgy értem, hogy éjjel-nappal gondolkodni rajta. Ez ki képes rá? Nem lehet. Ez túl nehéz nekem. De aztán rájöttem, hogy ez a világon a legkönnyebb dolog. És ezt akarom nektek megmutatni. Most. Itt. Oké? Tehát hihetetlen. Amikor ezt teszed, akkor ez a legkellemesebb, legbékésebb élet lesz, amit valaha éltél belül. Belül. És itt és most képes vagy ezt megtenni, amiről beszélünk. Elmélkedni, Isten beszéli. És most elárulom nektek, hogy hogyan. Az elmélkedni azt jelenti, hogy kérődzni. 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 Töprengeni. A birkának négy gyomra van. Vagyis négy különféle rekesze van a gyomrának. Oké? Okay? És úgy működik, hogy először eszik, lenyeli, nem tudnám elmondani, pedig utána néztem, latinul is meg, hogy hívják ezt a négy részt, de visszaöklendezi. Rág rajta, visszamegy, lenyeli, és bemegy a másodikba. Akkor ott visszaöklendezi onnan, megint rágja, lemegy a harmadikba, tehát végigmegy, tehát négyszer. Tehát négy gyomra van, oké? Okay? És végigmegy, és addig finomítja, amíg aztán végül megemészt is. Tudod, mit jelent ez? Az, hogy mormolod magadnak Isten gondolatát, az igazságot. Csak egyet kiválasztasz reggel, vagy valami, és visszahozod. Felöklendezed. És rágod megint. És ez az elmélkedés, vagy a meditálás. Oké? Okay? Elmélkedés. Tehát ez a biblikus elmélkedés. És így néz ki egyszerűen. Tehát ott a Bibliád, olvasod, és berakod a szívedbe. Jó, ne három Mózest próbáld berakni a szívedbe, jó? Tehát ha nem tudod, hogy miért mondtam ezt, akkor csak kezd el olvasni három Mózest. Tehát, hogy de azt is berakhatod. Tehát ha nagyobb kihívást akarsz, akkor nyugodtan azt is nyomasd. Tehát, de olvasol valamit, vagy egy igét, vagy egy mondatot, és ezt berakod a szívedben. És a következő időpontokban, szépen, a különböző időpontokban a napod során felhozod. Oké? Okay? És gyakorlatilag, tehát hogyan működünk? És mindjárt elmondom gyakorlatilag, hogy néz ki a felhozata. Tehát hogyan működünk? Tehát ugye van szoftver és hardware. Tehát akik egy kicsit értenek a számítógépezők, tudják, hogy miről beszélek, akik nem, azok, hát most kicsit pihentessétek az agyatokat, vagy gondoljátok, hogy most nagyon szép mesét mesélek, de megpróbálom érthetően. Oké? Tehát a hardware az a gép maga, a számítógép. Tehát ami benne van, különböző egységek benne van. A szoftver pedig más szóval programok. Azok nem fényből vannak, tehát nem kézzel foghatók. A szoftver azok ilyen programok, azok információk rajta vannak a gépen is. Tehát kell mind a kettő, hogy működjön együtt a kettő. Oké? Tehát a szoftver az, amit terveztek a gépre, hogy az működjön. És van egy brilliáns hardverünk, az agyunk. Tényleg, ez a hardware, a miénk. És figyelj, az emberiség képtelen lesz arra, hogy bármi hasonló gépet is létrehozzon ezen a földön, ami képes arra, amire az emberi agy. Képtelenség. Oké? Tehát brilliáns elménk van, agyunk van, szervünk. Oké? Tehát Csak tudod, mi a baj? Hogy fertőzött. Fertőzött a szoftver. Akutya fáját. Meg lett fertőzött. Igen. Tehát fertőzött szoftverrel születtünk. Probléma van a programunkkal, ami a hardveren fut. Oké? És azért mondja, hogy amikor elmélkedünk Isten igéjén, akkor mindenben bővölködni fogunk, mert a Bibliánk, a szoftver, a Biblia is egy szoftver, oké? Tehát a Biblia, ez a szoftver, ami eredetileg futott a hardveren. Isten így teremtett minket, hogy a Biblia, mint szoftver, azok a gondolatok, azok, tehát így lett megalkotva az emberi agy. Isten így teremtett minket, még a bűneset előtt, mielőtt megfertőzöttünk volna. Hogy Isten gondolatai legyenek bennünk. Ez érthető eddig? Oké? Tehát így lettünk teremtve, és ezt lopta el az ördög ott az 1 Mózes 3-ban tőlünk. És amit akar Sátán, hogy olyan építmények, vagy erődítmények épüljenek az elménkben, amik megakadályoznak bennünket abban, hogy megismerjük Istent olyannak, amilyen ő. Hogy teljesen más Istent ismerjünk meg. De az Isten igéje, és ezért fontos a Biblia, Isten igéje, ha berakjuk, az újra programoz. Érted? Tehát újra programoz. Tehát újra fogja programozni az agyadat. Mikor az igén elmékedsz, akkor szó szerint letöltöd az új szoftvert. Az eredeti szoftvert. Nem a hackkeltet, meg ami lopja az infót, a beépített kis dolgokkal. Nem. Az eredetit. Újra programozza az agyadat, hogy helyesen gondolkodj és cselekedj. És még ráadásul vírusölő program is van benne, oké? Beépített vírusölő program. Na, de hogy néz ki ez gyakorlatilag? Hogy néz ki? Tehát holnap reggel például, amikor felkelsz, kapásból a dolgaidra, ügyeidre gondolsz, vagy fogod a fejed, vagy örülsz, vagy várod, vagy nem várod, de vissza szeretnél. Fejbe akarod vágni kalapáccsal magad, hogy tovább aludjál még 10 évet, mert nem várod azt, ami aznap történt. Tehát vannak ügyeid, dolgaid. És azt tanácsom, hogy olvas valamit a Bibliádból, ami ahhoz kötődik, ami dolgod lesz aznap. Tehát most nem feltétlenül kell ragaszkodnod a 100 napos bibliaolvasó tervezet, vagy most ez jön, úgyhogy ezt kell olvasom. Olvas olyat, ami tényleg alkalmas lehet arra, ami éppen van aznap neked. Vagy ha félelmeid vannak, akkor félelemmel kapcsolatban olvas valamit. Tehát, oké, tehát olvasd, amire szükséged van. Tehát, ha károsztatást érzel, Róma 8.1, kiváló igevers. Nincsen károsztatása annak, aki a Krisztus Jézusban van. Tudom, olvasd ezt el. És ott a többi verset is ott. Ezt fogod, beteszed, elolvasod, beteszed a szellemedbe, és gondolkodsz rajta. Vagy félelem, félsz, olvasd el a 91. Zsoltárt, vagy a 103. Zsoltárt, vagy a 2 Timóteus 1.7-et, ahol azt mondja, hogy hiszen a Szent Szellem, akit Isten adott nekünk, nem a félelem és a gyávaság szellemét adta, hanem a szeretet szellemét, a józanság szellemét, a fegyelmezettség szellemét, a kiegyensúlyozottság szellemét. És ezt fogod és berakod. Tehát megtámadod a félelem szellemét, vagy a károsztatás szellemét az igével. Mert ez a könyv, ez mindenről beszél, amivel találkozol. Lehet, hogy nem a legmodernebb képeket használja, mert nem a modern emberhez íródott konkrétan a napjainkban, hanem az első században. Legalábbis az új szövetség, a többi meg még régebb. Tehát felkérek, és olvasom, amire szükségem van, berakom a szellemembe, és elnélkedem rajta. 4-szer naponta. Négyszer. És figyelj, itt a 4 alkalom, amikor a leginkább támadásban vagy a nap folyamán. Megmutatom nektek a 4 alkalmat. 5 Mózes 6. 6-tól 9. versig. Azt mondja, jól véssétek a szívetekben, és gondosan őrizzétek meg, amit most parancsolok nektek. De gyermekeiteknek is véssétek a szívébe és elméjébe. Tanítsátok őket. Újra meg újra beszéltek ezekről a parancsokról nekik, amikor otthon ültök, vagy úton jártok, Okay? Amikor lefekszetek, és amikor felkeltek. Érdekes. Azt mondja, kössétek ezeket az igéket a karotokra, hogy emlékeztessenek. Kössétek a homlokotokra, hogy el ne felejtsétek. Írjátok fel ezeket, házaitok, ajtófélfejre és kapuitokra. Tehát lefekvés, felkelés, otthon ültök, úton jártok. Négy alkalom. Ez a négy olyan helyzet, ahol a leginkább tudsz elmélkedni a nap folyamán. Oké? Okay? És ez a négy helyzet az, amikor a leginkább támadva vannak a gondolataid. Oké, mikor reggel felkelsz, vagy este lefekszel, vagy a ház körül üldögélsz, élvezed mondjuk a teraszodat, élvezed az erkélyedet, vagy élvezed lent a parkot, vagy a sétálást, vagy bármit, tehát élvezed. Oké, tehát élvezed. Mert gyakran tudod, mi van? Megveszed a kényelmes kanapét, és csak a vendégek ülnek rajta. Megveszed a kerti nyugágyat, és nem ülsz rajta, mert mindig van mit csinálni. És tudod, sokszor ez ám menekülés, mert nem tudunk mit kezdeni gondolatainkkal, amikor egy kicsit leülünk, és jöhetnének egészséges gondolatok. És muszáj csinálnom valamit. Mert amúgy, akkor sokszor nem gondolkodunk a dolgokon, amikor elfoglaltak vagyunk, igaz? De itt ez a rész, ez nem arról beszél. Ez pont azokról a helyzetekről beszél, amikor utazol, akkor nem foglalkozol a dolgokkal. Amikor otthon ülsz, akkor nem elfoglalt vagy dolgok. Amikor felkelsz, akkor sem elfoglalt. Amikor lefekszel, akkor sem vagy. Tehát ezek azok a pontok a nap folyamán, amikor egy kicsit olyan úgy a leterheltség az úgy megszűnik. A kattogás megszűnik. És ez a legalkalmasabb arra, hogy elmélkedj, de ez a legalkalmasabb arra, hogy támadjon az ördög. És jöjjön a hazugsággal. Oké, tehát elképesztő Isten igéje. Elképesztő. Tehát ha van egy írás rész a szívedben, amit fel tudsz hozni, akkor felfegyverzed magad, és veszélyessé váltál. Nyilván, amit az ördög tud. De amikor nincs gondolat az igéből, akkor a gondolataid nem erősebbek, az ördög gondolatainál. Tehát szükségünk van az ő gondolataira. Oké, mert az Isten gondolatai erősebbek az ördög gondolatainál, és legyőzi minden egyes alkalommal. Figyelj! És ez a másik, ahogy működünk. Hogy nem tudsz kivenni egy gondolatot az elmédből. Tehát vannak félelmeid, vannak aggódásaid, vannak pánikkeltő gondolataid. De ezeket nem lehet kivenni. Oké? Csak a helyére tudsz tenni egyet. Tehát most azt mondom, ne gondolj a piros gorillára. Ne gondolj a piros gorillára. Hey, ne gondolj a piros gorillára. Ne gondolj, mind gondolkozol piros gorillán. Oké? Okay? Ne gondolj a piros gorillára. Nem szabad a piros gorillára. Nem. Állj, adj abba. Ne gondolj. És minél többet mondom, annál többet gondolsz rá. De figyelj, azt mondom, kék zsiráf. Kék zsiráf. Gondoltál piros gorillára? Nem. Mert van egy másik, amin gondolkodsz. Nem tudjuk kivenni, hanem a helyére tudunk tenni egyet. És ilyen Istennek a gondolata, ilyen Istennek a beszél, hogy ezt kell betegyük, mert ez mindig győzni fog. Mindig győzni fog az ördög gondolatai felett. Tehát ott a félelem az elmémben, és nem tudom kiverni onnan, és küzdök vele a saját elmémmel, és ott birkózok, és nem tudok mit kezdeni vele, és lefáraszt. Nem? Lefárasztanak ezek. De amint van rá igém, károsztatás. Nincsen károsztatás annak, aki a Krisztus Jézusban van. Tehát nincs. Jössz nekem itt a károsztatással, ördög. Én meg az igével jövök. Félelemmel jössz? Én meg az igével jövök. Tudod, készen állok a csatára. És amikor egy kicsit lelassul a figyelmed, az elméd, akkor jön az ördög és támad, mikor otthon ülsz, mikor a kertben ülsz, vagy a nappalitban ülsz, vagy lefekvéskor, vagy felkeléskor, vagy utazáskor. Ha van egy töltény a szellemedben, a gondolataidban, ott van az írás, akkor fel tudod hozni napközben. Mert nem az ördög, és nem Isten dönti el, hogy mind gondolkodsz. Hanem te döntöd el. Úgyhogy azt akarom mondani ma nektek, hogy élheted úgy az életed, hogy szabad vagy a félelemtől. Élheted úgy az életed, hogy szabad vagy a depressziótól. Élheted úgy az életed, hogy szabad vagy az öngyilkossági gondolatoktól. Élheted úgy az életed, hogy szabad vagy az alacsony önértékeléstől. Szabad a károsztatástól, szabad a szexuális vágyaktól, szabad a függőségektől. A csatatér itt a fejben van. Isten igéje a fegyver, és a biblikus elmélkedés pedig a folyamat. Így harcolunk egy szabad elmért. Úgyhogy Jézus, köszönjük. Te vagy a gondolatainknak az ura. Csak átadjuk neked. Úrunk, hallgatni akarunk a te szavadra. Amiket hallunk, vagy olvasunk, csak hallgatni akarunk rá, Uram. Be akarunk állni a te tekintélyed alá, te uralmad alá. És köszönjük azt, hogy te megvéded a mi gondolatainkat. Megvéded a szívünket. Csak imádkozom azért, hogy segíts bennünket, akik itt vagyunk, vagy akik hallgatjuk ezt az üzenetet, hogy felöltözzük a szellemi fegyverzetet nap, mint nap. Segíts megélni ezt az egyszerűségét az elmélkedésnek, hogy felhozzuk a tőled kapott akár egy mondatot. Csak egy mondatot, vagy egy szót. Egy tényt te rólad, te tőled, vagy amit tettél. És felhozni négyszer. Csak segíts ebben, Uram. Köszönjük, hogy tényleg nem bonyolult az Isten országa. Úgyhogy odaszálljuk magunkat, Uram, hogy a te ígéd szerint fogjuk élni az életünket, a napjainkat. Szükségünk van az igazságodra. Atyám, imádkozom most mindenkiért, hogy rombolj le erődítményeket. Telve vagyunk erődítményekkel, gondolati kötelékekkel. Csak rombold le ezeket, Uram. Szent Szellem, csak jöjj és tölts el minket. Te erőddel. Csak szolgálj, Uram. Szükségünk van rá. Köszönjük, Jézus. Köszönjük. Csak rombolj az igéddel, Uram, és gyógyíts az igéddel. Csak szakíts szét a láncokat, Jézus. És amíg soha életedben nem bíztad Jézusra az életedet, most megtelted azt. Ha Isten megszólította a szívedet, akkor csak mondj igent neki. Az ember el van a bűnei miatt választva tőle. De Jézus meghalt a kereszten, és a harmadik napon feltámadt, hogy ezt a kapcsolatot Isten és ember között helyére rakja. És mi ebben a helyreállt kapcsolatban úgy tudtunk beállni, hogy igent mondtunk ki Jézusnak. És ezt tudod megtenni te is. És kapni fogsz egy új életet, egy új látásmódot, egy új szívet, egy új elmét. Képes leszel erre az új életre, lépésről lépésre. Úgyhogy ha igent akarsz mondani Jézusnak, csak mondjál igent neki ma. Mondd azt, Jézus, szükségem van rád. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Elfogadlak, mint megváltómat, elfogadlak, mint Uramat. És hogyha meghoztad ezt a döntést, akkor kérlek, mondd el valakinek itt közülünk, és hogyha az interneten nézel minket, a YouTube-on vagy a Facebookon, akkor csak írj vissza valamit, hogy döntöttem például. Csak hagyd tudjuk, hogy hadd bátoríthassunk, vagy hadd imádkozhassunk érted a következő lépésekért. Csak írj annyit, hogy döntöttem. Köszönjük, Urunk. Szeretünk téged. Amen.